a mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Új bibliai könyv magyarázatába kezdünk, és úgy láttam, hogy jobb lesz, ha néhány bevezető gondolat után olvasom el az igét, jobban fogjuk érteni, szívünkbe zárni az üzenetét. Emlékezzünk, hogy talán 4 éve annak, amikor lelkész testvéremmel együtt sorozatban kezdtünk bibliai könyvek magyarázatába. Akkor az első leírt evangélium, az evangélista, Márk evangélista könyvét vettük végig 2,5 esztendőn át. Jézus élete került nagyon közel hozzánk. Utána nehezebb igébe vágtunk, az Efézusi levél üzenetét kaptuk, bontottuk, kikerestük, majd a legutóbbi időkben a mi atyánk imádságot vettük részeiben sorra, és most úgy értettük meg a folytatást, hogy 2 kis próféta könyvét vesszük sorra az Ószövetségből. Haggeus és Zakariás próféták könyveit. Időben ezek az Ószövetség legutolsó könyvei közé tartoznak, talán még Dániel könyve és Malakiás, amelyek az utolsó századokban keletkeztek, mégpedig úgy, hogy Krisztus születés előtt 400 évvel már nem keletkezett újabb ószövetségi könyv. Úgyhogy az utolsó ószövetségi könyv és az első evangélium, evangélista írása között legalább 400, ha nem több, esztendő kimarad a Biblia történeti közvetlenségében, de micsoda 400 év, a messiás várásnak micsoda idői ezek, a csüggedésnek, az újra reménységnek, az a 400 esztendő, amit intertestamentális korként tart számon a teológiai tudomány, hogy ugye a 2 testamentum közötti időszak ez. De az is kérdésünk lehet, hogy mi közünk nekünk igazán az Ószövetséghez fontos nekünk, hiszen az Új Szövetség a beteljesedés ideje, eljött a megváltó, nem vált feleslegessé, elhanyagolhatóvá az Ószövetség világa. Hadd olvassak néhány sort református hitvallásunkból. Mint tudjuk, a Biblia alapján 2 hitvallást magyarországi református egyházunk is a magáénak mond. Az egyik a Heidelbergi KT, ebből többször idézünk, az kérdésfeleletek szerint dolgozza föl a hitvallási cikkelyeket. A másik a második helvét hitvallás. Ez pedig egy-egy témáról egy fejezetet ír. Most csak néhány sor. Ezzel kezdődik a hitvallás. A Szentírás Isten igaz igéje. Hisszük és valljuk, hogy a szent proféták és apostolok kanonikus írásai mind az Ó, mind az Új Testamentumban Isten igaz igéje. Ezért elég tekintélyük van önmaguknak, és az nem emberektől származik, mert maga Isten szólt az atyákhoz, prófétákhoz és apostolokhoz, és szól még mindig hozzánk a szent írások által. Most hosszan nem időzhetünk ennek a kérdésnek a tárgyalásánál, de a 2, az Ó és Új Testamentum nagyon szorosan egybefügg, szétválaszthatatlan. Ugyanaz az Isten, ugyanaz a Krisztus, ugyanaz a Szentlélek a szerzője, mindazó, mind az Új Testamentumnak. Fokozatos kijelentésben van részünk, de ugyanannak az Istennek a kijelentésében, mint ahogy növekszik valaki, és a gyermek világának is, és úgy tovább, tovább mindig többet mondhatunk el. Nem egészen jó a példa, hiszen itt Isten nem gyermekekkel foglalkozik, de az emberiségnek az életében az, hogy Krisztus megérkezhessék, az egy ilyen nevelési folyamat, előkészítési folyamat, hogy a beteljesedés is megjöjjön. Úgy láthatjuk a Szentírást, mint amikor a hajnal pirkad, aztán már süt a nap, aztán pedig a verőfény, ahogy Jézusban megérkezik, de már az első lapokon is az evangélium. Hiszen amikor ott a bűneset, Ádám Éva története, ott 1 Mózes 3.15-ben már azt olvassuk, hogy megszólal az Úr, mikor a kígyónak szól, és azt mondja, hogy hasadon jársz, és a port eszed, az asszony magva a te fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Az asszony magva itt Jézus, majd eljön, aki legyőz téged, Sátán, úgy, hogy a fejedre tapos, és onnan folytatólagosan is mindig újra fölragyog az evangélium, mert ugyanaz az Isten az ő nagy szeretetében szól hozzánk. És azt is jó megtudnunk, megjegyeznünk és megtapasztalnunk, hogy az Isten igéje mennyei energiát hordoz. Ott akkor először adta az üzenetet, de amit akkor és ott elmondott, az olyan mennyei erővel telített, hogy minden korok embere, aki számára a Szentlélek megeleveníti az igét, mennyei energiát vesz az igéből. Hányan valljuk sok-sok ószövetségi igéről, hogy kaptunk mennyei erőt, hogy állította meg az életünket, hogy fordította meg, hogy emelt föl, hogy bátorított, hogy leplezett le, hogy mi történt valóságosan az Isten igéje nyomán. Arról meg nem is kell szólnom, hogy gyermekek világában József története, Sámuel, Dávid történetek, micsoda mennyei erőket mozdítanak a gyermek fantáziájában már a képeken, a történeteken keresztül, hogy beszél és hogy írja be az ő dolgait Isten a szívükbe. A feladatunk, hogy jól megértsük, amikor az Ószövetséghez fordulunk, de ugyanez az Új Szövetséggel is. Mit üzent Isten ott és akkor? Nem varázsigék a mondatok, hogy elhangzik egy mondat, és amit én az alatt értek, hát egészen más korban hangzott, más körülmények között, hogy megértsük, hogy mit üzent Isten ott és akkor, és utána megfogjuk, megragadjuk, hogy ebből mi az üzenet itt és most. Így figyeljük hát az egy időben született két profétai könyvet, Haggeus és Zakariás könyveit. Egy kis rövid időbeli segítséget is vegyünk, és aztán hallgassuk meg Haggeus proféta könyvének első fejezetét. Időben, ha a Bibliára tekintünk, az első 11 fejezet, úgynevezett ős történetek üzenete, azaz Mózes első könyve, első 11 része, ahol a teremtésről, a bűnesetről, Kain Ábel történetéről, Noé történetéről, a Bábel tornyáról olvasunk, pontosan nem datálható. Valaki ezt így mondta, amikor magyarázta az első 11 fejezetet, hogy feliratok az emberiség bölcsőjén. Tehát kaptunk Istentől olyan alapvető indítást, olyan föliratokat, kicsoda az ember, kicsoda Isten, miért van ez a világ, mi a célja vele, micsoda a bűn, hogyan tovább, mi az Isten megnyilvánuló kegyelme a bűnös emberrel szemben. Ez mind-mind ezeken a történeteken már olvasható, de utána Mózes első könyve 12. fejezetétől Ábrahám történetével elkezdődik olyan idő, amit pontosan tudunk datálni is, Krisztus előtt 1800 évvel vagyunk. Aztán Ábrahám, Izsák, Jákob, József és testvérei, jött az egyiptomi 460 esztendő, és időszámítás előtt körülbelül 1300-nál járunk, amikor átélte az a nép, Isten akkori választott, indított népe, átélte az Egyiptomból való nagy szabadulást. Ugye emlékezünk, hogy a 10 parancsolat is így kezdődik, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged a szolgálat házából, Egyiptomból. Bemutatkozik így az Úr, 1300, aztán bírák kora jön honfoglalással előtte, és jön a királyok kora. Krisztus előtt 1000. A magyar történelemben ugye Krisztus után 1000, István király. Indulás. Ott Krisztus előtt 1000, tehát 2000 évvel korábban, Saul, Dávid, Salamon, a királyok, majd ketté szakad az ország, északon Izrael, délen Júda. Aztán a bűneik miatt, hogy megfakul a hitük és a hűségük, és elvadul az életük. Isten ítéletet hoz rájuk. Profétákat küld sorra, hogy változtassátok meg az utatokat. Térjetek vissza az Úrhoz. Ne játsszak ki egyik a másikat. Ne csaljatok, hazudjatok, lopjatok, paráználkodjatok. Ne törjetek a másiknak a vagyonára, a dolgaira. Azt mondja, nem olyanok vagytok, mint a pogány világ, akik élik az életüket a maguk rendje szerint. Keményen hirdeti az Úr, hogyha meg nem álltok, pusztulás jön rátok. És először az északi ország rész, nem hallgattak az Úr szavára. Krisztus előtt a 700-as évek körül, 702-ben az asszír birodalomnak a lerohanó támadását éli át. Aztán a déliek reménykednek, hogy mi még meg vagy itt a templom, jeruzsálemi templom. Amíg a templom áll, addig baj nem lesz. Jeremiás próféta, aki az egyik legodaadóbb prófétaként egész életét tette rá fiatal korától, mikor mondta az Úrnak, hogy Uram, én ifjú vagyok még, ne hívj el, és ő elhívja, elküldi. Nem hallgat rá a nép. Hirdette Jeremiás. Nem tart meg a templom titeket. Ha az életeteket meg nem változtatjátok, ezt a templomot is lerombolja az Úr. Jeremiást üldözték, és Krisztus előtt 587-ben, akkor már birodalomváltás volt, az asszírokat a babiloniak váltották föl a világuralomba. A babiloniak lerohanták Jeruzsálemet. A földdel tették egyenlővé a templomot, a nép színe javát deportálták, és szinte megszűnt az ország, az állami életük, és ezután jött a 70 éves babiloni fogság. És a fogság nehezei között, ami azért nem szöges drót mögötti életet jelentett, ott elkezdhettek élni, kiépíteni a maguk munkakörét, elkezdhették újra megteremteni a családi életük lehetőségét, kereskedhettek. Isten olyan irgalmas volt, hogy még a 70 év le sem telt. Birodalomváltás újra. A perzsák jöttek, a történelemből is tudhatjuk. Krisztus előtt 539-ben Círusszal a perzsa birodalom vette át a világuralmat, és Círus, aki az egész föld királyának tekintette magát, nagyvonalú volt, és azt mondta, hogy minden deportált mehet haza, mindenki menjen és építse meg a templomát, és imádkozzon értem is. Minden Isten engem szolgáljon, minden segítség nekem jöjjön, menjetek. És elindulnak. A deportáltak első csapata Krisztus előtt 536-ban megérkezik Jeruzsálembe, nagy örömükben, újra otthon, szegényen, viharverten, de az első, hogy hazaérkeztek, hogy az oltárt fölállítják, az áldozatokat beindítják, az Istenüknek hálát adnak, rögtön a templomnak, a lerombolt templomnak a romjait takarítják el, és egy új alapkőletétel megtörténik. Benne van a szívükben, hogy föl kell építenünk a templomot, hiszen a templom Isten jelenlétének a jelzése, valósága nekünk. És közben az otthoniak, akik otthon maradtak, és közéjük telepítettek az asszírok még, meg a babilóniaik, aztán másokat, az úgynevezett samaritánus népek, vegyes, hitű, vegyes életű csoportja féltékeny lett az újakra. És közben már Círus meghalt, Artaxerxész a következő perzsa király, a rágalom ment. Nézzétek meg a királyi levéltárban, hogy ez a nép mindig lázadt az uralkodók ellen. Azért akarnak újra templomot építeni, városfalat, mindent, hogy aztán fölmondják a szolgálatot. És Artaxerxész nem Círus volt, és nem az utána következő Dárius, leállítatta az építkezést, az emberek pedig mentek tovább, lassan kihűlt a lelkesedés, és eljutottak arra a pontra, hogy építgették a saját egzisztenciájukat. Az Úr oltára olyan volt, amilyen, ott bemutatták az áldozatot, hát ha nem megy, nem megy, egy idő után elfásult a szívük. Egyre nagyobb volt a vetélkedés, ki hogy éli meg a maga dolgát már. Visszaszorult az Úr ügye, csak úgy jó, maradt az emlék, és ebben az időben, 16 év elteltével, ugye 536-ot mondtunk, ha visszafelé jövünk az időbe, 520-ban vagyunk, pontosan datált az időpont, hiszen a király életéhez, a perzsa király életéhez kapcsolódik. Dárius lett az új király Perzsiában, és Dáriushoz újra kérvénnyel fordultak. És Dárius utána nézett, megtalálta Círus rendeletét, és parancsba adta, hogy igenis tessék teljesíteni. Most már nem csak, hogy megengedte. Igen ám, csak a nép, aki egyre inkább csak önmagával törődött, azt mondta, nincs itt annak az ideje, meg hogy olyan rossz termés volt már évek óta, nincs is rávalónk, nem jut. És akkor Isten Haggeus prófétát elindítja. Olvasom Haggeus próféta könyve első fejezetét. Így most már hiszem, hogy sokkal jobban értjük, és maradandóbb lesz az ige a szívünkben. Dárius király uralkodásának második esztendejében, a 6. hónap első napján így szólt az Úr igéje Haggeus próféta által Zerubbábelhez, Sealtiel fiához, Júda helytartójához, és Jósua főpaphoz, Jocádák fiához. Így szól a seregek ura. Ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az Úr háza újjáépítésének ideje. Az Úr igéje azonban így szólt Haggeus próféta által. Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban hever. Azért így szól a seregek ura, gondoljátok meg, mi történik veletek. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegedni. Ruházkodtok, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Így szól a seregek ura, gondoljátok meg, mi történik veletek. Menjetek föl a hegyre, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítsenek engem, mondja az Úr. Sokra számítottatok, de csak kevés lett, és amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért? Így szól a seregek ura. Azért, mert az én házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok. Ezért nem adott nektek az ég harmatot, a föld pedig nem hozta meg termését. Parancsomra szárasság sújtotta a földet, a hegyeket, a búzát, a bort, az olajat és mindent, amit a föld terem, sőt az embert és az állatot is, meg mindent, amiért csak dolgoznak. Zerubbábel, Sealtiel fia és Jósua főpap, Jocádák fia és az egész megmaradt nép hallgatott Istenének, az Úrnak szavára. Haggeus proféta beszédére, amit általa üzent Istenük, az Úr, és az Úrtól való félelem fogta el a népet. Haggeus, az Úr követe pedig ezt mondta a népnek az Úr megbízásából. Én veletek vagyok, így szól az Úr. És felindította az Úr Zerubbábelnek, Sealtiel fiának, Júda helytartójának a lelkét, meg Jósua főpapnak, Jocádák fiának a lelkét, és az egész megmaradt népnek a lelkét. Úgyhogy eljöttek, és nekifogtak a munkának, Istenüknek, a seregek urának a házán. A 6. hónap 24. napján Dárius király uralkodása 2. esztendejében. A jó sorrendre figyelmezteti az Úr a népet. Az Úr temploma mindig az ő jelenlétét fejezte ki. Ha ott helyén vannak a dolgok, igazán élet van, akkor a helyén lesznek a dolgok a mindennapokban is, a családok életében is. Az Úré az elsőség, különben megromlik a mindennapi élet. Nem önmagáért kéri ezt Isten, hiszen azt mondja, mit hoznátok nekem? Hát enyém az erdő minden fája. Áldoznátok, hoznátok ezt is, azt is. Hát minden az enyém. Nem önmagáért kéri, hanem azért, mert amikor a nép szíve elfordul tőle, meghanyatlik, megkopik az Úr közelsége, elvadul a mindennapi élet is. Megromlik a mindennapi útjuk is. Rossz a sorrend. Úgy vannak, hogy ami marad, az az Úré. Először én jövök, aztán megint én, aztán megint én, aztán még talán sokáig én, és aztán jöhet az Úr is. Épp a napokban beszélgettem valakivel, aki azt mondja, hogy itt lakik a szomszéd utcában, már volt néhányszor itt a templomban is, de hát ugye megérti, tiszteletes úr, hogy van telek is, van család is, van ez is, van az is. Pedig mi imádkozunk, ősi református család vagyunk, és olyan helyzetbe találkoztunk, hogy nem folytattuk mi ezt akkor hosszabban, de hát elfelejti valaki, hogyha komolyan veszem az Isten igéjét, abban az van, hogy szenteld meg a nyugodalom napját. Abban az van, hogy keressétek először Isten országát, és a többi megadatik. Hát egészen más, amit az Úr mond, mint az, hogy hát, ha már végképp itthon maradtunk, meg esik az eső, és elmegyünk a templomba. Hát egyszerűen ezt csinálta a nép. Isten népe életében mindig a sorrend mutatja meg, hogy milyen lelki állapotban van. Nagy szomorúsága van református népünknek, mert az Erdélyi Szapiencia Tudományegyetem, a Magyar Nyelvi Egyetem, amely végre létrejöhetett nagyon nagy küzdelemmel, az egyetem rektora, Tonk Sándor professzor 56 évesen meghalt. A szíve fölmondta a szolgálatot, el tudjuk képzelni, hogy milyen harcok álltak mögötte, míg idáig eljutottak. Ő érzékelte már ebben az esztendőben, hiszen 56 évesen végrendeletet írt, hogy az élete, földi élete kockán van. Most nincs arra módunk, pedig nagyon-nagyon szükséges lenne, hogy ezt a végrendeletet az első betűtől a végsőig elolvassuk, de egy kis részletet, ami pontosan a mai igénkbe vág, hadd olvassam belőle. Anyagi javakról intézkedni nem tudok. Könyvek maradnak utánam. Vigyázzatok reájuk. Sok boldog percet és órát jelentettek életemben. Hiszem, számotokra is megadják az örömet. Anyagi javaknak nem voltam birtokosa, de ahol lehetett, szívesen szívemből adtam. Vallom, a magunk az erdélyi magyar közösség. Anyaszentegyházunk ügye mindannyiunknak szívügye kell legyen, a szívből fakadó és önzetlen adakozás. Az édesapámék által hittel és hűséggel felvállalt sáfársági tized kikopott világunkból. Kikopott, mert mi tanárok, ti lelkipásztorok, hívő emberek hagytuk ezt feledésbe merülni. Pedig életünk, sorsunk keresztjéni magyar emberi mi voltunk fennmaradásának záloga, vállaljuk az áldozatot egyébként az egymást követő világi hatalmak és azok szivárvány körébe tartozó mi haszna senkik, kiszolgáltatottjai, vagy ami rosszabb, kiszolgálói leszünk. Nem akarom, hogy most ebben az irányba menjen tovább a gondolatunk, erről nagyon jó lenne egyszer úgy igazán együtt gondolkodni, és hálát adunk Istennek a mai Isten tiszteleten is. Egy-egy életért, most kimondottan Tonk Sándor életéért is, de azt a mondatot szerettem volna az igéhez kinagyítani, hogy ami szüleink életében még ébren volt sáfársági tized, kikopott az életünkből. Olyan döbbenet volt talán két évtizeddel ezelőtt a zsinat ülésén. Arról volt szó, hogy mennyit kérjünk a református testvéreinktől egyház fenntartói járuléknak. És akkor hosszú tanakodás után minden irányba ment a gondolat, a végén az volt, hogy 1%-ot. És akkor érzékeltük, hogy pillanatnyilag 1/10-ére csökkent tulajdonképpen az állapotunk. Itt a tized nem azt jelenti, hogy törvény. Csak az Ószövetségben is, az Új Szövetség népében is, mai hívő emberek életében is a tized egy jelzés volt, hogy tudom, hogy mindenem az Úré. Egy lépés se tudnék tenni magamtól, minden javamat, életemet tőle kaptam. És az eljövendőt is tőle várom. Ezért ezzel kifejezem, hogy az Úré vagyok, életveszélyesen. Jövedelmem egy tizedét félre tenni az Úr céljaira. De valójában az Övé vagyok, és megtapasztalom, hogy áldottabb életet élek, és az Úr nem lesz adósom. Mert amit így ír le az ige, hogy az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenkor, mindenben teljes elégségtek lévén minden jó téteményre bőségbe legyetek. Aki megtapasztalta ezt, azt tud vallani róla. De ehhez először a szívnek kell az Úrhoz térni. Különben úgy tűnik, hogy az egyház pénzt akar kérni emberektől. Kényszeradományt nem. De az Úr ügyében az ember nem lehet féloldalas és felemás, mert nincs erő abban a hívő életben. Egy lelkipásztor, idős lelkész találkozott fiatalabbkori barátjával, és ez a barát hívő ember volt. Valamikor együtt jártak, együtt imádkoztak, együtt küzdöttek az Isten országa ügyéért is. Most hatalmas gazdasága van ennek az embernek, és azt kérdezte ez a lelkipásztor, te ide figyelj, és mennyi jut a te évi jövedelmedből az Isten országa építésére? És tudjátok, mit felelt ez az ember? Te Józsi, hát csak nem gondolod, hogy az a hatalmas, az az igen-igen nagy Isten, az én kicsi életem pénzecskéjére szorulna, hogy az Isten országa épüljön. És közben mit olvasunk a Bibliában? Pál leveleiben? A macedónokról olvasunk. A macedónok olyan szegények voltak ott a Filippi, Tesszalonika, a többi gyülekezet, hogy eltitkolta Pál előlük, hogy a jeruzsálemi éhínségbe lévő kis gyülekezetnek gyűjtenek. És a macedónok megtudták, és azt mondták, hogy hogy tehettetek ilyet, és igenis, pótlólag is vegyetek be bennünket, mi is segíteni akarunk. És azt mondja, hogy igen, igen nagy szegénységük, jó szívűségük gazdagságává lett, és erejük fölött adakoztak. De utána ott van egy mondat, önmagukat adták először az Istennek. Ha te önmagadat odaadod neki, akkor veled együtt minden vagyonod, minden dolgod az övé. Azt ne hidd, hogy az Isten ki akar használni téged, meg akar áldani téged. Csak amíg ezt az ember nem hiszi el, hogy igaz, amit ír ugyanott Pál, hogy ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus jó téteményét, hogy gazdag lévén szegényé lett érettetek, hogy ti az ő szegénység által meggazdagodjatok. Keresztre ment értetek, hogy nektek olyan életet adjon, ami áldott földi élet és teljes örök élet. Nagy különbség van a között, hogy szimpatizálok Isten ügyével. Nézzétek meg az egyházakat. Milyen erő van abban? Most nyugaton jártam, több országban is voltam. Testvéreim azt mondják, hogy alig vannak a templomokban. Ott jártam Svájcban, a bázeli Münsterben, csodálatos, gyönyörű templom, annál szebb csak a fasori. Azt állapítottuk meg ott. Monumentális, igazán adott, hogy hangozzon az Isten igéje. Azt mondták a vendéglátóink, hogy hát elég vékonyacskán vannak egy-egy vasárnap. De azt is megmondták, hogy más Isten uralja Svájcot, vigyázzunk az általánosításokkal, a mammon, a pénzisten. És közben az életek senkitől mi emberileg nem kérjük, de hirdetjük az Isten igaz igéjét. Mert az a nép azt mondta Haggeus idejében, hát olyan szárasság van, olyan bajba vagyunk, hát ebből nem jut. És megszólalt a proféta, és azt mondta, hogy ezért van szárasság. Hát nem veszitek észre, az Úr föl akar ébreszteni titeket. Nem veszitek észre, hogy második, harmadik éve már aszály van. Hát nem veszitek észre, hogy üres a zsebetek. Hát nincs áldás azon, amit tesztek. Ébredjetek! És akkor idáig jutottam a készülésben, előttem volt az a fóti történet, a fóti gyülekezetből, ahol korábban szolgáltam. Az 50-es évekről mesélték el nekem, hogy szerették volna felújítani a templomot. Csak a presbitériumban nagy vita volt. A legtöbben azt mondták, hogy nem szabad most, 50-es évek rákosi idők, most emberektől kérni a templom építésre, így is áldozatkész a falunk népe. És akkor addig, hogy a lelkipásztor és a főgondnok megbeszélték, hogy vasárnap a főgondnok kiáll az úrasztalához, és elmondja a fóti testvéreknek, amit a szívére helyezett az Úr Malakiás próféta könyvéből. És elővette a könyvet, kiállt az úrasztalához, és elmondta, hogy testvéreim, tudom, hogy sok gondba vagyunk. De én azt olvastam Malakiás próféta könyvében. Hozzátok be a tizedet, és próbáljatok meg engem, hogy esőt adok nektek. Ehhez hozzátartozott az, hogy az egész nyár szinte tiszta, forró, száraz volt, és a fóti nép a paradicsomból élt, a mezei paradicsom volt, a kiváló árujuk is, és a jövedelmük forrása is szinte minden oda volt. És azt mondta, jövő vasárnapra, akit indít az Úr lelke, tegye le az úrasztalára, amit szánt a templom építésére. És meglátjátok, hogy esőt ad az Úr a mi földjeinkre. Vasárnap délelőtt az úrasztalát úgy rakták meg adománnyal, hogy a teljes felújításhoz ott volt egy vasárnap adományából a pénz. Vasárnap este óriási eső. És az egyik katolikus testvér azt mondta a főgondnoknak, István, ezt jól csináltátok, hogy hogyan, azt nem tudom, de miért nem egy hónappal ezelőtt? Előbb is ébredhetett volna a nép. Testvéreim, a próféta ezt mondta. Itt én be is fejezem. Ószövetségi könyv, ószövetségi ige. Azért annyit még hadd tegyek hozzá, hogy 1984 nyarán mi parókiát építettünk, gyülekezeti házat Fóton. És az egyik hétköznap valahogy elfogytak az emberek. Pedig nagyon sok szeretettel kétkezi munkába építkeztünk. Az iddogáló segédmunkás mellett én maradtam egyedül segédmunkás és a mester. És az egyik szint tetejét raktuk, betonoztuk egész nap, este nem tudtam lejönni, olyan fáradt voltam, leültem a kefnikre, és Aggeus próféta igéje erősödött föl a szívembe. Ez lehetett olyan csütörtök tájon. Hessegettem el, hogy most ez biztos az indulatom mondatja nekem, hogy most magamra maradtam, és most így fogok vasárnap a szószékre menni, de nem tudtam szabadulni ettől az igétől. Hogy ideje néktek, hogy ti mennyezetes házakban laktok, az Úr háza pedig itt van. Vasárnap elhangzott ez az ige. Feszültség volt bennem, hogy megharagszik az amúgy is áldozatkész gyülekezet, vagy pedig más lesz. És olyan kegyelmes volt az Isten, hogy következő héten lelkész konferencián Tahiban voltam. Odahaza pedig egy hét alatt 100-an dolgoztak. Lehet, hogy kevesebben, de 100 munkanapot dolgoztak. Egy szintet fölépítettek az egész épületen. Úgy értem haza. Azt is tudtam, hogy ezzel az igével nem lehet játszani. Hogy majd máskor megint, és akkor fölépül ez is, az is. De értjük, hogy az ószövetségi igében erő van. Kiárad ma is, ott is kiáradt, és áldásul lett nekünk, fölrázott bennünket. És most a kérdés az, hogy hazamegyünk. Megállapítjuk, hogy így vagy úgy hangzott az ige hirdetés, megy tovább az élet. Vagy pedig úgy lesz, ahogy Haggeus próféta idejében, olyan ritka, amikor ezt olvashatjuk a Bibliából, és hallgattak a vezetők, Zorobábel, aki a helytartó volt ott, Jósua a főpap, mind a ketten már Babilonba születtek, de a szívükben ott volt a népük szeretete.
ők vezették az otthoni munkát, hallgattak a vezetők, és hallgatott a nép az Úr szavára. És eltelt ott egy hónap talán, vagy ahogy megfigyeljük, olvassuk el otthon. Haggeus, vagy az újfordítás szerint Haggeus próféta első részét. Kb. Egy hónap múlva megindul a munka, és fölépül a templom. Arról már nem is szólhatunk, csak azért hadd utaljak arra, hogy valami más templomról is beszél ám a Biblia, hogy mi a lényeg, az első, az Úr temploma. Nem tudjátok, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Az Úr temploma épülése. Vagy úgy, ahogy én majd elképzelem, meg sodornak az események. Legyen imádságunk. Jöjj és lakozz bennem. Hadd legyen már itt len, templomoddá szívem, lelkem. Úgy legyen. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk, testvéreim. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy nem hagytad beleszürkülni a népedet az elvilágiasodásba, hanem megszólítottad őket akkor és ott. És köszönjük, hogy adtál kegyelmet, hogy hallották, meghallották a szavad. Bocsásd meg, hogy mi is olyan hamar letérünk a te követésednek a hűséges útjáról, és elszürkül a hitünk, elszürkül az életünk, elragad a világ, és olyan helyzetbe jutunk, ami mindenre hasonlít, csak arra nem, hogy az a nevünk, hogy az Úré vagyunk. Bocsásd meg a te itt élő hívő népednek is minden lazítását, mindnyájunk lazítását, Urunk. Bocsásd meg, hogy helyetted mi vagyunk elől, és hadd álljon helyre a rend. És sokszor csodálkozunk, hogy nincs áldás, nincs megoldás, nincs tovább lépés. Családban, egyéni életünkben, és közben még bocsánatot se kérünk tőled, hogy elvásott a szívünkben a hűség, az engedelmesség. Ébresz föl bennünket, és értesd meg velünk, amit a mai igének a mennyei energiáján át csak te tudsz megértetni. És áldj meg mindenkit a további útján, testvérünket, aki távolabbra költözik, de hisszük, hogy áldásod adta neki az új helyet és a munkát. Áld meg testvérünket, aki kórházba készül, betegségében tekint föl rád, aki olyan sokszor erősítetted meg, és mindenkit, Urunk, hogy lehessünk a te néped, hűséges néped, vissza-vissza találó néped, családok, keresztelős családokkal, többiekkel együtt. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Istennek békessége, amely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.